Így olvassuk Isten igéjét. A halál völgyében járók számára örömüzenetként ezen a mai délelőttön Ézsaiás próféta könyvének 9. fejezetéből, az első verstől a 6. versig. Így hangzik az élő Isten szava. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Imádkozzunk. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Kérünk, jöjj, és szólj ma úgy mindannyiunkhoz, ahogyan valójában szükségünk van rá. Amen. Szeretettel bátorítalak benneteket, hogy ahogyan Tóth Tomi jelezte, úgy hallgassátok az igét, úgy engedjétek közel a szent lelket a saját lelketekhez, hogyha felszínre hoz valamit, amit szeretnétek itt hagyni és nem továbbvinni magatokkal, akkor az Isten tiszteletet követően gyertek, és az ima szolgálatosok itt elől a szószék két oldalán a színpad mellett fognak várni benneteket, és szívesen imádkoznak veletek és értetek. Kicsit több, mint 2500 évvel ezelőtt Júda fiai Izrael országának a déli ország részében hallgatták a híreket, és amikor olvasták a honlapon, hogy háborús fenyegetettség közelít az országukhoz, amikor elmentek a munkahelyeikre és beszélgettek egymással, akkor arról szólt többek között a diskurzus, hogy mi lesz velünk, hogyha az a háború, ami ott északon már dúl, az elér ide hozzánk. Erről szólt az Index, az Origo, a Híradó.hu, a Mandiner, a Telex, mindenhol erről volt szó. Jönnek az asszírok. Kicsit ismerős, nem? Hogy megyünk neki 2023-nak? Mi lesz velünk 2023-ban? Mi lesz azzal a háborúval, ami lassan egy éve velünk van? Milyen jövő vár ránk? És egy ilyen millióban, ami pontosan ugyanolyan, mint ami ma körbevesz bennünket. Elhangzik egy üzenet azok számára, akik egyébként meglehetősen nagy jó módban élnek. Érdekes módon a Júdai királyság virágkora az, amiben Ézsaiás szolgál. És az üzenete többek között az, hogy gyerekek, ha így folytatjátok, és nem veszitek komolyan az Urat, mert megelégszetek A fizikai jóléttel, de a saját lelketekkel és az Istennel való kapcsolatotokkal nem törődtök, akkor el fogtok veszni. Akkor a jövőtök biztos sötétség. Nagy jólét, aminek a repedéseit talán kezdjük már érezni a bőrünkön, amikor kifizetjük havonta az újabb és újabb rezsiszámlákat, vagy amikor bemegyünk a boltba, és a szemünk egyre kerekebb lesz, már lassan nem tud jobban kerekedni a szemünk, hogy hova emelkedhetnek még ezek az árak. Ugyanaz, mint 2500 évvel ezelőtt. Nagy jólét, fenyegető háborús veszély. És ebben a szellemi, lelki klímában Ézsaiáson keresztül azt üzeni Isten, hogy készítem a megoldást. Csak tudjátok, a nagy világosság az akkor értékelhető igazán, hogyha az ember nagy sötétségben jár. Az üzenet az nem ott kezdődik, hogy úgy fogtok örülni, mint ahogyan aratáskor szoktak örülni. Mivel nem sokunknak volt része aratásban, ezért csak próbáljuk meg kicsit lefesteni magunk előtt, hogy mi történik, vagy mi történhetett egy-egy aratáskor. Hát ma már, amikor végigmegy a kombájn a szántóföldön, akkor nem pont ugyanakkora öröm egy aratásnak a befejezése, mint amikor nekiálltak egy faluközösség férfiai és női learatni a határukban lévő gabonát. És miután egész nap nyelték és ették a port, azután megpihentek, és nyugtázták, hogy amit csináltunk, az jó, annak haszna van, és megvan az élelmünk jövőre is. És utána azt mondták, hogy gyertek, mossuk le ezt a port egy pohár borral, gyertek, örüljünk annak, hogy elvégeztük a munkánkat, és annak gyümölcse és haszna van. Ez volt az aratás utáni vigadalom. Mint ahogy háborúban sem volt még részünk, hála az Istennek, így viszont nem tudjuk, hogy milyen az, amikor zsákmányt szoktak osztani. Amikor nyugtázod azt, hogy túléltem, és az adrenalin, ami majdnem szétpattintotta az agyamat és a szívemet, az egy kicsit alább hagy, és azt tudod mondani, hogy túléltem, és fájdalmas a veszteség, mert a bajtársam nem élte túl, de én igen, és most a zsákmányt szétosztják közöttünk. És azt hazaviszem, és nem csak túléltem, hanem még gazdagabb is lettem, mint ahogy belementem egy olyan csatába, aminek nem láthattam a végét. Na, így szoktak örülni, amikor zsákmányt osztanak. De önmagában nem ez a jó hír, hanem az, hogy amikor úgy érezzük, hogy bármikor ránk törhet a fenyegető veszély, amikor úgy érezzük, hogy valami olyan szörnyen nagy nyomás van rajtunk most már évek óta, a folyamatos bizonytalanság. Elkapom a vírust, vagy nem kapom el? A gyülekezetünk 7 hónap után újra együtt tud lenni, vagy nem tud újra együtt lenni? Meddig kell még maszkban végigülnünk egy istentiszteletet? Hogyha tavasszal kinyitunk, akkor ősszel nem kell-e újra bezárni majd? Jön-e majd újabb vírus? Elindítják-e a háborút, vagy nem? Elindították. Befejezik-e egyszer a háborút, vagy nem? Elér-e hozzánk a háború, vagy megkímél minket az Úr? Folyamatos bizonytalanságban vagyunk, minthogyha homályban tapogatóznánk. A sötétség földjén lakókra nagy világosság ragyog. De előtte át kell menni a nagy nyomorúságon. Az örömhír akkor értékelhető igazán, amikor valaki tudja, milyen nyomorúságban lenni. Azt gondolom, hogy a kereszténység egy ideje alul értékeli azt a jó hírt, ami a hitünknek a lényege. Hallhattátok az elmúlt hónapban a bizonyságtételeket. Hány embernek megy jól a sora. Hányan tudnánk most elmondani itt a köreinkben, hogy én minden szempontból jól vagyok? Hát elég kevesen. Majdnem, hogy senki. Ez a világ nem jól működik. És mi mégis a legtöbbször leragadunk ott, hogy kérlek, Uram, segíts a holnapi napban. Kérlek, Uram, adj több pénzt. Kérlek, Uram, legyél velem a munkahelyemen. Kérlek, Uram, add, hogy jól sikerüljön ez a bevásárlás. De az, amiben mi hiszünk, az valahol ott távolabb van. Az nem azt jelenti, hogy nem valóságos, csak azt jelenti, hogy távolabbról merítjük a reménységet a hétköznapjainkhoz. Mindannyiunknak szüksége van erőre a hétköznapokban. Mindannyiunknak szüksége van jó döntésekhez, tanácsokra. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy átéljük napról napra a teljes gondoskodást, mint ahogy mi gondoskodunk a gyerekeinkről. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy végre békességben, nyugiban legyünk. De félelmetesen eltévesztjük a célt, hogyha Istent lerángatjuk arra a szintre, hogy ő teljesítse a kívánságainkat, és akkor jól leszünk. Az Úr örömüzenete azokban a napokban, amikor szinte Izrael fiai már hallották a fülükben a dübörögve menetelő csizmáknak a zaját. Azokban a napokban, amikor hallották a híreket, hogy véres harcok dúlnak az északi határon, aztán egyszer csak hopp, elvitték az ország lakosságát. Megsemmisült az izraeli királyság. Azokban a napokban Isten egy olyan örömüzenetet ad az ő prófétájának a szájába, ami bolondságnak tűnhetett az akkoriak szemében. Hogyan fogja Isten megoldani a háborús fenyegetettséget? Hogyan fogja Isten megoldani azt, hogy bennünket ne érjen el? Hogyan visz ki majd bennünket ebből a gigantikusan nagy sötétségből, ami ránk hullik? Hogyan lesz már végre újra normális a világ? És erre mi az isteni üzenet? Egy gyermek születik nekünk. Micsoda? Egy meg sem született kisbaba oldja meg a világ baját. Na hát ez nagyon jellemző Istenre. Gondolkozunk, fontolgatunk, tervezünk, vagy ahogy Robi mondta, szenáriókat gyártunk a fejünkben, hogy hogy jöjjünk ki a legjobban majd ebből az egészből, és Isten azt mondja, hogy nem rossz, nem rossz. De amit én gondolok, az valami gyökeresen, radikálisan más. A messiás nevei, amikkel Ézsaiás illeti itt a messiást, kérem ezt vetítsük ki. A messiás nevei azokat a megtapasztalásokat tükrözik, amiket átélünk vele, miközben megismerjük őt. A messiás nevei azokat a megtapasztalásokat tükrözik, amiket átélünk vele, miközben megismerjük őt. És így advent utolsó vasárnapján, karácsony előtt arra a messiásra szeretném ráirányítani a figyelmet, aki megismerhető. És aki pontosan annyira fog közel jönni hozzád, amennyire meg akarod őt ismerni. Ezt olvastuk. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Így fogják nevezni. Kik fogják így nevezni? Miről beszél Ézsaiás? Majd a jövőben? Majd ha felnő, a királyt szokás így nevezni? Miért fogják őt így nevezni? És leginkább kik fogják őt ezekkel a nevekkel illetni? Azok beszélnek így a messiásról, aki majd születik, akik felismerik benne, hogy az életemben, amikor megjelent a megváltó, és nekem szükségem volt tanácsra, akkor ő olyan tanácsot adott, ami felülmúlta minden várakozásomat. Ő tehát az én csodálatos tanácsosom. A messiást azok fogják erős Istennek nevezni, akik amikor az életük nagy viharban van, és a saját erejük elfogy, és már nem elég. És azt mondták, hogy Uram, gyere kérlek, mert elfogy az erőm. Egy ilyen helyzetben, amikor Isten jön, és hatalmas, kinyújtott karral és erős kézzel szabadít meg, na azok úgy fogják nevezni a messiást, hogy ő az erős Isten. Kik fogják úgy nevezni ezt a születendő babát, hogy örökkévaló atya? Azok, akik úgy érzik, hogy senki vagyok, hogy velem nem törődik senki, hogy arra lenne végre szükségem, hogy most rólam gondoskodjon valaki, mert annyi felelősséget cipelek, olyan sok helyen kell megfelelnem, hogy összeroppanok alatta. Most már jó lenne, hogyha rólam is gondoskodna valaki, és megáll mellette az Úr, és azt mondja, hogy nem kell félned, gondoskodom rólad. De tényleg, egy picit engedd meg, hogy átvegyek a terheidből. És azok úgy fogják nevezni a születendő messiást, hogy ő az örökké való atya. Hogy mindig gondoskodni fog rólam, és megtapasztaltam. Kik fogják ezt a messiást a békesség fejedelmének nevezni? Azok, akik azt mondják, hogy bármerre nézek, csak bizonytalanság, csak nyugtalanság, csak baj, csak nehézség vesz körül, és én nem bírom tovább. Amikor mi békességre gondolunk, akkor pálmafák, kék tenger, nyugágy, koktél jelenik meg a szemeink előtt. Ez a békesség. Vagy a saját foteled, saját tévéd, saját söröd, ezek jelennek meg előtted, hogy végre békességben legyek. Isten szemében ez jó dolog, a pihenés, de a békesség az több ennél. A békesség az, amikor rendben vagy. Amikor rendben vagy önmagaddal, amikor rendben vagy a környezeteddel, amikor rendben vagy, és meg tudsz békélni a körülményeiddel. Ez a békesség. Amikor tudod, hogy a helyeden vagy. És amikor úgy érzed, hogy Uram, most nagyon nem vagyok a helyemen, mert hánykolódok ide-oda, vetnek a hullámok. Aztán amikor rájössz, hogy ja, hát ezek a hullámok amiatt vannak, ahogyan döntöttem korábban. És nem akarom, hogy így legyen, de szinte lehetetlen kiszállni ebből a hintapalintából. Mert akkorák a hullámok, hogy mire föleszmélnék, hogy változtatni kellene valamit, addigra már megint odavágott a falhoz. Na egy ilyen helyzetben, aki felkiált és azt mondja, hogy Uram, segíts, te vagy a messiás. Azok úgy fogják őt megismerni, mint a békesség fejedelmét. Hát ezért mondom, hogy a messiás nevei azokat a megtapasztalásokat tükrözik, amiket átélünk vele, miközben megismerjük őt. Ez egy folyamat. Olyan, mint az igazak ösvénye, amelyre felragyog a világosság, és amely egyre világosabb lesz délig. Minél jobban megismered őt, annál inkább látni fogod, hogy ő csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Ezt olvassuk Mózes első könyve második fejezetének 19. versében. Minden ige versnél kérem a kedves technikusok segítségét, hogy vetítsük ki. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Az emberben Isten elhelyezett egy csodálatos képességet. Erről már korábban beszéltem, de szeretném emlékeztetni magunkat. A névadás képessége az a lényeglátásnak a képessége. Az embernek megadta Isten azt a képességet ott a teremtettségben, ez mára eltorzult, de bennünk van ez a nagyszerű isteni képesség, hogy képesek vagyunk a dolgok lényegét látni. Ma már ez csak Isten lelkének a segítségével lehetséges. De vele lehetséges. Mindennek az a neve, aminek az ember elnevezi. Te milyen néven ismered a Messiást? Milyen néven vannak tapasztalataid vele? Mózes egy győztes csata után azt mondja az Úrra, akinek tudta a nevét, már hát annyit, amennyi tudható belőle, hogy ő a vagyok. De egy győztes csata után Mózes azt mondja, hogy az Úr az én hadijelvényem. Mit jelent ez? Mi a hadijelvény? Egy zászló, egy nagy jel, ami alatt együtt vonulunk. Amit ha felemelnek, azt jelenti, hogy most megyünk csatába. Az Úr az én hadijelvényem, mondja Mózes egy győztes csata után. Azt mondja, hogy én úgy ismertem meg az Istent, mint aki előttem megy, és harcolja az én harcaimat. Ő az én Istenem. Mózes nevet adott az Úrnak. És azóta mi is tudhatjuk, hogy az Úr az én hadijelvényem. Hogyha úgy van rá szükség, és hogyha én úgy ismerem meg őt. Hágár, ott a pusztában, amikor kilátástalannak tűnik a helyzete, amikor úgy tűnik, hogy meghal a kisgyerekével együtt, és meglátogatja őt az Úr angyala, az Úr. És elnevezi azt a helyet Lahajróinak, ami azt jelenti, hogy látott engem az Úr. Ő a látás Istene, és aki engem látott, most én is láttam őt. Kicsoda tehát? Hágár Istene. Ő a látás Istene, aki lát engem. Akik megtapasztalásokat élnek át az Úrral, azok ismerik, hogy az Úrnak különböző nevei vannak. És mivel ő a vagyok, maga a végtelenség, ezért pontosan olyan neve lesz, ahogyan te megismerted őt. Hogy ismered őt? Már mondtam nektek korábban, de ez már sok évvel ezelőtt volt, hogy egyszer volt eddig halálfélelmem életemben, amikor a Himalájában túráztunk egy fiú csapattal együtt. Az ösvény, amin mentünk, az körülbelül ilyen széles volt. Fölfelé, ha fölnéztem, ilyen meredek hegyoldal, végig tiszta egymerő hó, tükörsima hófelület. És amikor lenéztem a lábam alá, ugyanilyen meredeken, tükörsima, vastag hóréteg, és valahol ott az aljában kanyargott a folyó. És így lenéztem a 16 kilós hátizsákkal a hátamon, és komolyan úgy voltam vele, hogy Uram, vigyél haza. Mert ha itt egyszer elvétek egy lépést, akkor meglátom, hogy milyen mélyen van a folyó, de lehet, hogy az lesz, amit utoljára látok életemben. De én nem akarom azt most meglátni. És amikor túléltem, hát nem voltam halálos veszedelemben, de nagyon rám terhelődött, hogy ez félelmetes. És Isten átvitt ezen, és sok-sok megtapasztaláson azon a túrán, akkor azt mondtam, hogy ő Nepál Istene, mert Nepálban zajlott ez a túra. Ő Nepál Istene, és ha mai napig, ha visszagondolok rá, azt mondom, hogy ha ott megőrzött az Úr, akkor mindig meg fog őrizni. Ha ezen átvitt, akkor mindig meg fog őrizni. Mert miért ne tenni? Azt mondja Pál apostol Timóteusnak az első, a második levél első fejezet 7. versében. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. A józanság az a tisztánlátás, amikor úgy látod a dolgokat, mint ahogyan vannak. Amikor úgy látod magadat, a helyzetedet, a másik embert, ahogyan az tényleg van. Reális látás. Ahogyan Isten látja. Ez a csodálatos tanácsos. Ő a Szentlélek. Mózes második könyvének 13. fejezetében, a 14. versben ezt olvassuk, amikor a Páska vacsorára készülnek Izrael fiai. És ha majd megkérdezi egykor a fiad, hogy mit jelent ez, mármint a Páska, akkor mondd el neki, erős kézzel hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból, a szolgaság házából. A te Istened az az, aki az elődeinket kinyújtott karral és erős kézzel kiszabadította a szolgaságból. Ugyanaz, aki téged meg engem kiszabadított erős kézzel és kinyújtott karral a bűn szolgaságából. Ő ma is erős Isten. De az a kérdés, hogy ismered-e ezt a nevét? Hogy tudod-e azt mondani, hogy az én Istenem, az erős Isten? Máté evangélium a 10. fejezetében, a 29-31. versben ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Most nem kell jelentkezni, csak gondolj bele. Hányan mostatok hajat ma reggel vagy tegnap este készülve, hogy jövünk az Isten tiszteletre? Számoltátok, hogy amikor megtöröltétek a hajatokat, hány hajszál esett le a fejetekről? Azért most meglepődtem volna, ha valaki azt mondja, mindig számolom. Hát nyilván nem. Na, Isten tudja. És ezt a te Istened mondja. Számon tartom nem csak azt, hogy mi van veled a munkahelyeden, hogy milyen nehéz. Hát még jó, hogy számon tartom. Nem csak azt, hogy mi van a családodban, vagy a házasságodban. Még jó, hogy számon tartom, én vagyok az apád. A hajad szálait tudom. Mennyi esett ki tegnap hajmosáskor? 12. De azt is tudom, mennyi esett ki a múlt héten, amikor megmostad a hajad. meg közben is. Mindenről tudok. Na, ez az igazi gondoskodás. Ha ezt megértjük, akkor sok teher alól felszabadulhatunk. Csak ezt elég nehezen értjük meg itt, amikor nekünk kell cipelni minden felelősséget. És végül, a békesség fejedelme az, aki helyre állít. A békesség fejedelme tehát nem kávéval fog meglátogatni, nem sörös korsóval, nem koktéllal, hanem szabadítással, helyreállítással. Márk evangéliuma 5. fejezetének 15. versében ezt olvassuk, miután egy légiónyi, egy seregnyi démon, gonosz lélek megy ki a gadarai megszállottból. A halál széléről hozza őt vissza Jézus. És azt nézzétek, hogy a békesség fejedelme milyen helyreállítást hoz az életünkbe. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Aki egy légiónyi démonnal viaskodott, akinek az élete olyan végletesen tönkre ment, hogy úgy tűnt, hogy itt a vége. Jézus a békesség fejedelmének egy szavára. Az élete úgy áll helyre, hogy az, aki korábban pucéran, kiabálva rémizgette a környezetét, és kövekkel vagdosta magát, mert már az öngyilkosság felé taszította a gonosz, ez az ember felöltözve, teljes értelmével ül Jézussal együtt. Na ez a békesség. Ez a helyreállítás. Nem az, amikor nyugiban vagy egy kicsit, hanem amikor azt éled át, hogy Isten megszabadít és helyreállít, és kihoz mindabból, amiben voltál. Te milyen néven ismered a Messiást? Ezek a nevek akkor válnak elérhetővé a számodra, hogyha az uralmat az ő vállára helyezed. Ez a kulcs. Az uralom az ő vállán lesz. És akkor, akik átadják neki az uralmat, azok meg fogják tapasztalni, hogy ő a csodálatos tanácsos, az erős Isten, az örökkévaló atya, a békesség fejedelme. Hogyha azt mondod, hogy Uram, annyira nehéz már, nem bír a vállam többet, és ő pedig azt mondja, hogy de nem is kell. Nem is kell. Az uralomnak soha nem kellett volna a mi vállunkon lenni. Soha. Ezt az uralmat, ezt mi vettük át magunkra, ott a bűnbeeséskor. Mi mondtuk azt, hogy majd mi irányítunk. Isten soha nem így akarta. Isten kezdettől fogva úgy tervezte, hogy én gondoskodok rólatok. És együtt nagyszerű dolgokat fogunk átélni. Mi pedig azt mondtuk, hogy én irányítok. Isten pedig azt mondta, hogy vigyázz, az irányítással nagy hatalom és nagy felelősség jár. Ember, nem tudod elhordozni, bele fogsz halni. Mi azt mondtuk, hogy kell. Ezért aztán, amikor jön a Messiás, a legnagyobb dolog, amit tesz értünk, az az, hogy visszaveszi az uralmat a saját vállára, mert ő bírja. Két kérdés. Te milyen néven ismered őt? Milyen megtapasztalásaid voltak már eddig vele? És a második, hogy melyik névre lenne mostanában igazán szükséged, hogy úgy megismerd őt? Mert lehet, hogy nem ismered még Istent csodálatos tanácsosként. De most olyan döntéshelyzetben vagy, hogy kellene egy az értelmedet meghaladó tanács ismerd meg őt így. Lehet, hogy nem ismered őt még úgy, mint erős Istent. Akkor hajrá, mondd azt, hogy Uram, most erőre van szükségem. Lehet, hogy úgy nem ismered őt most még, mint örökkévaló atyát, mert nem éled át a gondoskodást. Mondd azt, hogy Uram, tudom, hogy ez a neved, hadd tapasztaljam meg. Lehet, hogy nem ismered úgy, mint békesség fejedelmét. Kiálts hozzá, és ő jön, és békességet fog adni. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Úr Jézus, mi megismertünk téged, te vagy a Messiás. Te vagy az Isten csodálatos megmentő terve. Te vagy, Urunk, az Isten. Köszönjük, hogy az uralom a te válladon van, és Urunk, át is akarjuk adni neked, mert nehéz. Nem akarunk uralkodni. Azt akarjuk, hogy te uralkodj. Az életünkben, a gyülekezetünkben, a családjainkban, a házasságainkban. Jöjj, és te uralkodj az országunkban, Uram. Adj olyan ébredést, ami népünknek, hogy sokan megismerjenek téged. És kérünk, Urunk, hogy használj ebben bennünket itt Debrecenben. Könyörgünk, Urunk, hogy mutatkozz be mindannyiunk számára, mint csodálatos tanácsos, mint erős Isten, mint örökkévaló Atya, mint békesség fejedelme. És Urunk, ahogyan megismerünk téged, engedd meg, hogy így tudjunk képviselni téged a környezetünkben. Amen.